Imádkozzunk! A mi segítségünk és karácsony ünnepünk megáldása legyen Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Szeretettel köszöntöm a kedves jelenlevő testvéreket, meg azokat is, akik az interneten keresztül követnek bennünket és kapcsolódnak be a mi közös Isten tiszteletünkbe. Énekeljük, kedves testvéreim, a 193. énekünket. A 193. karácsonyi énekünk így kezdődik. Dicsőség az Istennek, dicsőség az Istennek, fenn a magas egekben. Kedves testvéreim, hallgassuk meg együtt a karácsony történetét, ugyanint az írva található a Lukács szerinti evangélium második részében. A második rész első versétől olvasom az igét egészen a 15. versig. Történt pedig azokban a napokban, hogy Augustus császár rendeletet adott ki. Írják össze az egész földet. Ez az első összeírás akkor történt, amikor Szíriában Cirénius volt a helytartó. Elment tehát mindenki a maga városába, hogy összeírják. Felment József is a galileai Názáretből Judeába, a Dávid városába, amelyet Betlehemnek neveznek, mert Dávid házából és nemzetségéből való volt, hogy összeírják jegyesével Máriával együtt, aki áldott állapotban volt. És történt, hogy amíg ott voltak, eljött szülésének ideje, és megszült elsőszülött fiát, bepójálta, és a jászolba fektette, mivel a szálláson nem volt számukra hely. Pásztorok tanyáztak azon a vidéken a szabad ég alatt, és őrködtek éjszaka a nyájuk mellett. És az Úr angyala megjelent nekik. Körülragyogta őket az Úr dicsősége, és nagy félelembe terült rajtuk. Az angyal pedig ezt mondta nekik. Ne féljetek, mert íme hirdetek nektek nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz. Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus, a Dávid városában. A jel pedig ez lesz számotokra. Találtok egy kisgyermeket, aki bepójálva fekszik a jászolban. És hirtelen mennyei seregek sokassága jelent meg az angyallal, akik dicsérték az Istent, és ezt mondták. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Miután elmentek tőlük az angyalok a mennybe, a pásztorok így szóltak egymáshoz. Menjünk el egészen Betlehemig, és nézzük meg, hogyan is történt mindaz, amiről üzent nekünk az Úr. Elmentek tehát sietve, és megtalálták Máriát, Józsefet, és a jászolban fekvő kisgyermeket. Legyen áldottá Isten igéje, hogy mi azt befogadjuk, és befogadva aztán majd gyümölcsöt is teremjünk abból. Hajtsuk meg fejünket imádságra együtt. Úristen, örökkévaló és mindenható atyánk, íme egybegyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk, bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Uram, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, és kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremi a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban, az ő nevéért. Amen. Isten válasza a mi bűnvallásunkra, imádságunkra ma is hangzik. Ő úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. A 194. énekünknek első három szakaszát énekeljük. A 194. énekünk így kezdődik: Dicsőség mennyben az Istennek.
Az Isten, az Anya.
Imádkozzunk. Urunk, a mai reggelen, mai délelőttön mi is bekapcsolódunk abba a kórusba, ami dicsőséget énekel a mennyben, és közben arról is énekel, azt is hirdeti, hogy van esélye annak, hogy itt a földön békesség legyen. Légy áldott azért, hogy ez az örömhír nem csak ezelőtt 2000 évvel hangzott, és nem csak ott, Betlehem mezein, meg a mennyei trónus előtt lehetett ezt hirdetni, erről énekelni. Ma is megszólal ez az örömhír, és újra emlékeztet minket. Emlékeztet arra, hogy te dicsőséges vagy, aki otthagytad a mennyet, és közénk jöttél emberek közé. Vállaltad mindazt, ami az emberségünkkel együtt jár. Azt, ami miatt, ami szívünk olyan sokszor kesereg, ami miatt fájdalmat érzünk. Vállaltad az emberi szenvedést, vállaltad azt, hogy emberként megkóstolod, hogy mit jelent embernek lenni. És ma mi ezért magasztalunk téged. Légy áldott, hogy te az örömhírt ma is hirdetni akarod mennek és földnek. És köszönjük azt, hogy itt a templomban, vagy a telefonok, számítógépek előtt ülve, te ma is megszólalsz. Arra kérünk, hogy az angyalkórus éneke jusson el hozzánk, és hadd találkozzunk mi is veled a megszületettel. Hadd találkozzunk veled az élő Istennel. Hadd találkozzunk a mai délelőttön a hozzánk közel jönni akaróval. Köszönjük, drága Jézusunk, hogy te ma is jössz, és meg akarsz találni bennünket. Légy áldott, hogy a te igéd is készen áll, és azon keresztül is találkozásod van, és találkozásunk lehet nekünk veled. Miközben így együtt vagyunk, a te ígéreted újra megragadjuk, hogy ahol ketten vagy hárman a te nevedben együtt vannak, ott te is jelen vagy, jelen leszel. Ebben bízva állunk most előtted. Köszönjük, hogy meghallgatod imádságunkat. Amen. Foglaljunk helyet, kedves testvérek, és a korábban énekelt 194. éneknek a negyedik szakaszával készülünk az ige olvasására, hallgatására. A 194. ének negyedik szakasza így kezdődik: Ó Jézus, neves meg bennünket! Isten igéjét olvasom a már korábban hallott ige szakaszból, a Lukács szerinti evangélium második részéből, szemelvényesen a 8., 10. és 11., 15. versekből. Hogy Isten miképpen akar szólni hozzánk, hallgassuk azt meg nyitott szívekkel. Pásztorok tanyáztak azon a vidéken a szabad ég alatt, és őrködtek éjszaka a nyájuk mellett. Az angyal pedig ezt mondta nekik: ne féljetek, mert íme hirdetek nektek nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz. Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus, a Dávid városában. Miután elmentek tőlük az angyalok a mennybe, a pásztorok így szóltak egymáshoz: Menjünk el egészen Betlehemig, és nézzük meg, hogyan is történt mindaz, amiről üzent nekünk az Úr. Menjünk el egészen Betlehemig, és nézzük meg, hogyan is történt mindaz, amiről üzent nekünk az Úr. Ady Endre Karácsony című verse ismerősen cseng valamennyünk számára. Harang csendül, ének zendül, messze zsong a hálaének. Az én kedves kis falumban karácsonykor magába száll minden lélek. Hadd ugorjunk egy picit a versben. Valahol a közepén ezt írja a költő. De jó volna ünnepelni odahaza. De jó volna tiszta szívből, úgy, mint régen fohászkodni. De jó volna megnyugodni. De jó volna mindent elfeledni. De jó volna játszadozó gyermek lenni. A pásztorok történetét olvasva, néhány nappal ezelőtt azok jutottak eszembe, akik adiként sóhajtoznak, vágyakoznak, de jó volna odahaza. Vagy itthon sóhajtoznak, vágyakoznak, de jó volna, ha hazajönne, és otthon lehetne az otthon. És ott a vágy a gyermek után, az unoka után. Egyik oldalon a hazamenetel utáni vágy, a másik oldalon a sóvárgás a gyermek után. És valljuk meg őszintén, egy kicsit karácsonykor mindegyikünkben ott van a vágy. Szeretnénk visszamenni gyermekkorba, és újra gyermekként megélni a biztonságát az otthonnak, a családnak. Azt a biztonságot, amit csak a gyermek vagy gyermekként tud az ember megélni. Hogy nem az én vállam nyomja a világ minden baja és terhe, és nem nekem kell az ünnepet kiizzadni mások számára, vagy biztonságossá, otthonossá tenni az otthont. Ó, de hányszor sóhajtozunk úgy, hogy nem mond a szánk semmit. Vágyunk az otthon után. A költővel együtt lehet, hogy ezen a karácsonyon is sokak vágya ez, és mondják, sírják, éneklik, mosollyal vagy könnyekkel, de jó volna fohászkodni úgy, mint régen, de jó volna megnyugodni, de jó volna a karácsonyból azt a lényeget megragadni, ami már régóta nem jutott el hozzám. Vagy ami egy kicsit utat talált a szívemhez, tavaly is, meg tavaly előtt is, meg azelőtt is, de még többet akarok belőle. Na de, kedves testvérek, nem csak azok sóhajtoznak, akik távol vannak, meg akik gyerekekre várnak, vagy gyerekek után vágynak, a hazajövetelükre várnak, hanem otthon is. Az otthon csendjében, az otthon biztonságában élők is sóhajtozhatnak, pont az ellenkezője miatt. Sóhajtoznak sokan manapság azért, hogy miért kell bezárva lenni az otthonba. Mert a kalitka lét az nem igazi lét. Bezárva lenni az nem arról szól, hogy az otthon biztonságát érzem. Beszorítva lenni, az egy kicsit folytogató. Inkább rabság, mint szabadság. És hányan éreznek így? Egyik oldalon ott van a vágy, azokban, akik nem jöhetnek haza, most oda nézek a közvetítés felé, akik az interneten keresztül követnek bennünket, és kapcsolódnak be, mert ott van a vágy, hogy valamit ők is akarnak, ti is akartok az otthonból. És a másik oldalon ott van sokakban, ugyanúgy talán az internet előtt még inkább ülőkben, az a frusztráció, annak a rossz íze, rossz érzése, hogy miért kell még mindig bezárva legyek, miért nem lehet vége ennek egyszer. Kedves testvérek, most valamennyien érezzük azt, hogy mit jelent madárkaként, kalitkába zárva élni. Vagy mit jelent beszorítva lenni? És most ne csak arra gondoljunk, hogy beszorít bennünket a vírushelyzet. Sokféle helyzetben érezhetjük most 2020 karácsonyán beszorítva magunkat, ahol az otthon, vagy egy állapot, vagy egy érzés beszorításában élve csak a kényelmetlenséget érezzük. Nem csak Ady Endre élte át, sokan átélitek, sokan átéljük azt, hogy indulnánk, mennénk, lépnénk, de az a kérdés, hogy hová. Lukács nagyon szemléletesen írja le a pásztorok karácsonyi történetét. Azt, ahogyan őket megtalálja a maguk bezártságában, vagy a maguk kizártságában az Istentől jövő küldött. És ahogyan eljut hozzájuk az örömhír, szinte filmszerűen él valamennyiünkben. Ki az, aki gyermekkorában ne vett volna részt már betlehemes játékban, és ne élte volna át gyermekként egyik vagy másik szerepből azt, hogy mit jelent része lenni a karácsony történetének. Lukács leírja felvezetőjében azt a nagy felfordulást, ami akkor tájt jellemezte a világot, ami abból indult ki, hogy Augustus császár rendeletet adott ki, hogy írják össze az egész földet, és mindenki megindult. Mindenki útra kelt, mindenki ment a maga szülőhelyére, szülővárosába, ment otthon lenni. De nem mindenkinek volt ebben része. Szinte kontrasztba állítva mondja el Lukács azt, ezt követően, hogy voltak, akik a mezőn ragadtak. Pásztorok tanyáztak azon a vidéken, a nyájuk mellett, írja ő nagyon szépen, és mi fel tudjuk idézni ennek a képét szinte filmszerűen. Voltak, akik mentek vissza a rokonokhoz, a szülőkhöz, gyermekként, unokaként, vissza a gyökerekhez. Lehet, hogy császári rendelet kellett hozzá, hogy elinduljanak, de mentek, mert mehettek. És voltak olyanok, akik ezt nem tehették meg, mert valami megakadályozta őket ebben. Az első jelenete a mai igénynek nagyon röviden összegezhető. Pásztorok tanyáztak azon a vidéken, a nyájuk mellett, és ők nem mentek sehová. Ők, akik amúgy mindig mentek, jöttek, mentek, jártak, keltek, legeltették a nyájat, keresték a jobb legelőt. Száraz vidéken legeltetni nem olyan egyszerű, ahogyan mi azt most elgondoljuk itt élve a Kárpát-medencében. Keresni a legelőt a Közel-Keleten sokszor arról szólt, hogy napokig meneteltek a nagyon lesoványodott, elbetegedett nyájjal, amíg újra találhattak egy helyet, ahol volt elég víz és kellő fű, hogy táplálni tudja azokat az állatokat, amelyeket ők felvállaltak. Kedves testvérek, ma is sokan úgy élnek, hogy elmentek az otthonból, kiléptek az otthon biztonságából, járják Nyugat-Európát, meg a nagyvilágot, és közben most karácsonykor sóhajtoznak, hogy bárcsak lenne egy hajlék, egy otthon számomra is. És van egy otthon, egy szoba, egy hajlék, vagy lehet, hogy a kamion utastere, vezetőfülkéje, van egy valamiféle otthon, de nem ez után vágyik a szív, hanem valami más után. És valljuk be őszintén, hogy akik az otthon bezártságával szembesülnek mostanság, azok sem azután az otthon után vágyakoznak, amiben élnek. A bezártságból szívesen kikerülnénk, és találnánk új otthonra, új lehetőségre, új megtapasztalásokra, mert az otthon nem attól lesz otthon, hogy van egy hajlék fölöttünk, hanem mástól lesz otthon. Az otthon attól lesz otthon, hogy biztonságot ad akkor, amikor máshol támadás ér engem. Hogy abból a világból, amiben olyan sokszor csak kritikát kapok, ahol nem vagyok elég, ahol nem tudok teljesíteni, na onnan mehetek haza, ahol van, ki átöleljen, és van, ki elmondja azt, hogy elég vagy úgy, ahogy vagy. Van valaki, vagy vannak valakik, akik nem kritikával, hanem szeretettel néznek rám. Nem ettől otthon az otthon, és nem ettől érzi a gyermek is otthonnak azt a hajlékot, ahol felnő. Bárhonnan jön, a mások általi bántottságából, az iskolai taposó malomból van valaki, aki mellé áll. Szülőként, nagyszülőkön, testvérként, és megkóstoltatja vele az Isten szeretetét, elfogadását. Kedves testvérek, az otthon attól lesz otthonná, ha ilyen szívű emberek töltik meg. Adi, meg vagyok győződve, hogy nem csak egy ház után vágyott, amit otthonnak lehet nevezni, amire fel lehet táblával írni, vagy zászlóval hirdetni, hogy itt van az otthonom. Nem ezután vágyakozott, ő többre vágyik. Arra az otthonra, ahol lehet megnyugodni. Ezek a pásztorok, akik ott vannak a nyájuk mellett, nem valami falak között, és nem is a családjuk mellett töltik az éjszakát, akkor, amikor a karácsony örömhíre eljut hozzájuk. És kedves testvérek, ez bátorítás lehet valamennyünk számára. Bátorítás lehet azoknak, akik távol szakadva az otthontól vágynak az igazi karácsonyra. És bátorítás lehet az otthonban ragadtak számára, a bezártak számára, hogy az Isten csodája és öröme ott is megtalálhat. Akkor, amikor Lukács jegyzi az evangéliumát, meg azt megelőzően is, a pásztorok számkivetett emberek voltak, lenézettek, a társadalom legalja. Lassan kialakult ez, pedig még néhány száz évvel korábban a pásztor megbecsült embernek számított. Gondoljunk csak arra, hogy Izrael legnagyobb királya Dávid is pásztorként kezdi. És később királyként, nagyon sokszor, amikor az Istenről ír, akkor ehhez a gyermekkori emlékéhez nyúl. Például, amikor így fogalmaz a 23. Zsoltárban, az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. De számos másik Zsoltárban megjelenik ugyanez a kép, hogy az Isten gondoskodó pásztor, aki odaáll az övéi mellé, és nem hagyja őket magukra. Elég volt néhány száz év, sőt Krisztus születését megelőzően nem is olyan sokkal, egy olyan röpke 50-100 év alatt nagyon degradálódott, lesüllyedt a pásztori foglalkozás. Úgy alakult ez ki, hogy volt egy csoport Izraelben, a nagyon szigorúak, a nagyon vallásosak, akik nagyon ragaszkodtak a törvény minden betűjéhez. Velük szemben a pásztorok valóban egy kicsit furcsák voltak. Nem tudták teljesíteni az Isten törvényét maradéktalanul, hiszen nem volt lehetőségük a napi többszöri tisztálkodásra. Gondoljunk bele, száraz vidéken nagyon sokszor víz nélkül kellett napokig legeltetni, vagy keresgélni a zöld füvet és a tápláló vízforrást. Hol lehetett volna vizet találni a tisztálkodáshoz ilyen körülmények között? De nem csak erre nem volt lehetőségük. Kiszorultak a szombat megünnepléséből is. Erre sem volt a pásztorembernek lehetősége, hiszen nem hagyhatta ott a nyájat, hogy ő most pihenőt tartson, kivonuljon az életből, megpihenjen úgy, mint mások. Idén gyakran figyeltünk fel azokra, akik miközben mások pihennek, hétvégét ülnek, nagyon sokszor szolgálatot vállalva másokért küzdenek, mások életéért. Orvosok, kórházi nővérek, alkalmazottak, és még hányan és hányan állnak ügyeletbe, munkába, miközben a világ nagy része pihen, feltöltődik, erőt gyűjt. A pásztorok kirekesztettek, mert ők nem tudnak pihenni, nem tudják a szombatnapot megünnepelni. Valamiben másak, és ez az érzés is közeli lehet sokatok számára, hiszen nagyon sokszor nyomorúsága ez a ma élő embernek, neked és nekem, hogy kicsinek, jelentéktelennek, kitaszítottnak éljük meg saját magunkat, mert nem tudunk olyanok lenni, mint a nagy többség, vagy nem tudunk olyanok lenni, amilyenek szeretnénk lenni, mert azt gondoljuk, hogy ilyen a nagy többség. Szóval nem csak beszorítottak vagyunk, hanem nagyon sokszor kiszorítottak is. És nagyon sokszor ez a kiszorítottság nem abból fakad, hogy mások kitaszítanak, kinéznek, hanem egyszerűen egy belső érzésből. Én magam érzem sokszor magam kivetetnek, kitaszítottnak, másnak, nem olyannak, amilyennek gondolom én, meg gondoljuk mi, lennem kéne. Hadd mondjam ezt így most, otthontalannak, hazátlannak, kicsinek, magányosnak, egyedül levőnek, meg nem értetnek. No, de kedves testvérek, a karácsony örömhíre éppen arról szól, hogy miközben emberek élhetnek így, ilyen lelkiállapotban, meg ilyen társadalmi helyzetben, az Isten megkeresi őket. Oda megy hozzájuk, és van üzenete, van mondani valója számukra. Már említettem, hogy az ige első biztatása, bátorítása az, hogy Isten meg tud és meg akar keresni minden otthontalant, meg minden otthonába ragadt, meg minden így magát kitaszítottnak érző embert, családot, egyént vagy közösséget. Amit az ige lejegyez itt a pásztorokról az az, hogy a nyájuk mellett virasztottak. Van a keresztény hagyományban egy olyan fogalom, amit vigilliának nevezünk. Virasztást jelent. És ezt korábban azokra használták, akik éjszaka fennmaradtak, vagy éjszaka is felkeltek, virasztani. De ez nem akármilyen virasztás volt, nem arról szólt, hogy most fennmaradok éjszaka, mert úgy esik jól nekem, hanem inkább arról szólt, amit Jézus így bíz rá az övéire. Virasszatok és imádkozzatok. Virasztottak a pásztorok a nyájuk mellett, és virasztásra buzdít bennünket Jézus, az eljött Mesiás. Hogy miért biztat virasztásra? Azért, mert olyan sok minden, ahogy a nyájra is veszélyt jelentett, ugyanúgy a mi életünkre nézve is veszély lehet. És a virasztás az nem csak arról szól, hogy nem alszom, hanem arról, hogy éber vagyok. Éber vagyok arra, hogy figyeljek arra a világra, ami engem körülvesz. Éber vagyok, és meg akarom védeni magamat és a rám bízottakat. Olyan jó lenne, ha lelkileg tudnánk figyelni ezen a karácsonyon. Mert sok minden, ami eddig veszély volt az életünkben, most már nem veszély. Az az áhított csönd, megnyugvás, amit sokszor csak úgy mondtunk, hogy de jó volna, ha megérkezne az életünkbe, hát most itt van. Mit kezdünk vele? Mit kezdünk azzal, hogy most nem kell annyit mozogni, jönni, menni? Mit kezdünk az otthon léttel, a csend lehetőségével? Ezek a pásztorok a mezőn ragadva élték az életüket. Mezőn ragadva, beragadva lenni, ezt is már említettem, hogy sok ember érzése manapság. Nagyon sokszor ez egy lelki állapot. A kitaszítottság érzése nem arról szól nagyon sokszor, hogy mások engem kilöknek vagy kivetnek maguk közül, hanem arról, hogy én vetem ki magamat mások közül. Nem a foglalkozásunk víz ki minket az emberek közül, hanem nagyon sokszor egy-egy belső harc, vagy egy döntés lök ki bennünket, vagy ezáltal lökjük ki magunkat a közösségből. Kedves testvérek, érdemes most karácsonykor néhány kérdést ennek kapcsán is feltenni önmagunknak, vagy engedjük, hogy az Isten feltegye nekünk. Miből kerültem vajon ki? Miben nem vagyok ott? Hol van nekem a helyem, amit nem találok? Ezek a pásztorok a kötelességüket teljesítve őrködnek, és ott a sötét éjszakában világosság támad körülöttük. Érdekes ez a jelenet is. Augustinus, a híres egyházatya, a következőket írja erről. Meglepő, hogy a világosság nem örömöt és jó érzést hoz a pásztorok életébe, hanem inkább félelmet. És valóban meglepő, hogy azok, akik ott a sötét éjszakában őrködnek a kitaszítottságban, nem azt élik meg, hogy egyből örvendezni kezdenek a mennyből jövő seregnek, az angyalnak, hanem elsőre a félelem a reakciójuk. Lehet, hogy ez is ismerős. Nagyon sokszor az Isten hangjára, a megszólítására, ami szívünk így rezdül meg. Nagyon sokszor nem az örömhír talál utat hozzánk, vagy az örömhír nem örömként jelenik meg bennünk, hanem összerezzenünk, attól megijedünk. Vajon mit akar az Isten mondani? Virrasztanak, őrködnek a nyájuk mellett a sötét éjszakában, és az Isten utat talál hozzájuk. Ezek a pásztorok ott a sötét éjben valami rendkívülit hallanak. Mit? A Bodrog parton történt, nem is olyan távol innen, mindössze néhány száz kilométerre, hogy ezelőtt néhány évvel egy gyermekét nevelő édesanya valahová sürgősen el kellett menjen. Másfél éves gyermekét nem tudta kire bízni, de magával sem vihette. Eszébe jutott a szomszédasszony. Ölébe kapta a gyermekét, mert sürgős volt a tennivaló, átszaladt az otthon ülő, betegeskedő asszonyhoz, és őt kérte meg arra, hogy néhány órára fogadja be ezt a gyermeket, és vigyázzon rá. Immel-ámmal, kénytelen-kelletlen, a beteg szomszédasszony befogadta a gyermeket. Valahogy elleszünk, de közben ő maga is szorongást, félelmet élt meg. Mit kezdjek én, betegen, idősen, egy ilyen kisgyermekkel? Aztán teltek az órák, hazajött az anya, és megkönnyebbülve, örömmel mondta ez a nő, olyan jól megvoltunk egymással. Olyan jól elbeszélgettünk, pedig az a másfél éves gyermek még nem tudott beszélni. Aztán újra megtörtént egy hasonló eset, és újra szaladt az édesanyja a szomszédba, biztos kezekben hagyja a gyermekét. Aztán már ezt követően ez a szomszéd néni járt át időnként, csak úgy beszélgetni a kisgyermekkel. Nem akármilyen betegségben szenvedett, kemoterápián volt, És sokszor erejesen volt felállni a beteg ágyból egy-egy újabb és újabb kezelés után. De ahogy erőre kapott, az első útja a szomszédba vezetett, találkozni akart a kislánnyal. Aztán teltek a hónapok, és egyszer a néninek a halálhíre jött át a szomszédba. Újabb hetek és hónapok teltek el. Megszenvedte a kislány, megszenvedte az édesanyja, és mindenki a környezetében az elvesztését. Karácsony szombatja, ezelőtt egy évvel. Látja a gyermekét nevelő édesanyja, hogy valaki csönget a kapun. Kimegy. Egy nagy, fekete szemetes zsákkal állott valaki. Ismerte, tudta, hogy a szomszédnak a lánya. Az ő lányára sokszor vigyázó asszonynak a lánya állott a kapuban, a nagy szemetes zsákkal a hátán. Mit akarhat, kérdezi magában, amíg azt a néhány métert megtette a ház ajtajától a kapuig. Vajon a szemétjét akarja rám bízni, hogy majd, ha jönnek, akkor tegyem ki a szemetes elé, mivel ő nem lakik itt? Nagyon szép kis karácsonyi ajándék, mosolyog magában. Aztán szóba állnak, és kiderül, hogy mi van a szemetes zsákban. Édesanyám, mielőtt meghalt az utolsó heteiben, ezt a zsákot rám bízta. Ajándék van benne a kislányodnak. Beinvitálja a városról hazalátogató fiatal nőt, és a nappaliba kinyílik a zsák is. Elég sok ajándék van benne, jegyzi meg. Igen. Édesanyám, szerette volna, ha a te lányodat minden évben megajándékozhatnál. Ezért pontosan 14 ajándékot készített, hogy amíg gyermek, ez a te lányod, ugye most 4 éves, addig majd minden évben kapjon karácsonyi ajándékot. Nem tudom, mi van a csomagokban, de 14 darab van belőle, hogy minden évre jusson. Egészen addig, amíg felnő. Kedves testvérek, érezzük, hogy mennyire kreatív tud lenni a szeretet? Érezzük azt, hogy még egy kemoterápiában senyvedő élet is valahogy magán átengedve az Isten szeretetét, olyan dolgokra lesz képes, amit az emberségünkből, a betegségünkből, a szenvedésünkből nem tudunk kiizzadni. 14 évre előre el van készítve a karácsonyi ajándék. Meglepő. Amikor hallottam a történetet, azt mondtam, hogy ilyen nincsen. És mégis van. Valóságos. Hogyan talál meg az Isten szeretete embereket, akik csak úgy elvannak a maguk fájdalmával, bezártságával, vagy kizártságával? Hát sokszor úgy talál meg, hogy aztán majd átalakít és ilyenné tesz. Elindít, feltölt, örömmel ajándékoz meg. És az az öröm, ami ott van a gyermek érkezése kapcsán, vagy ott lehet egy gyermek közelsége kapcsán az ember életébe, az rendszerint ilyen felszabadító örvendezés, ami arra tanít meg, hogy engedjük a szívünket, hogy találkozzon a mellettünk levő másik ember szívével. Mert a kisgyermek közelsége jelenléte nagyon sokszor ezt tanítja nekünk, felnőtteknek újra. A betlehemi gyermekként közénk jövő Isten is ezt tanítja. Ott a jászol mellett sokan találkoznak, akik nagyon távoliak. Találkoznak a szülők, a pásztorokkal, a nagyon messzi vidékről jött bölcsekkel, de nem csak ők találkoznak, hanem nagyon sok ma élő, elhidegült ember tud találkozni a Krisztus betlehemi jászolbölcsőjénél, a közénk jött messiás elé állva, lerövidülnek a távolságuk, mert eltűnik az otthontalanság érzet, a kitaszítottság érzet, meg a bennragadtság érzet, és így leszünk közelivé egymáshoz. Kedves testvérek, itt az utolsó igevers, amit felolvastam, így hangzott: miután elmentek tőlük az angyalok a mennybe, a pásztorok így szóltak egymáshoz: menjünk el egészen Betlehemig, és nézzük meg, hogyan is történt mindaz, amiről üzen nekünk az Úr. Ezek a pásztorok, ahogy a Bodrog partján élő kemoterápiás asszony is, amikor megérzik az Isten közelségét, szeretetét, elindulnak, feladatot vállalnak, fáradtságot vállalnak, és mennek, mennek, mennek. Lehet, hogy először csak úgy immelámmal. Menjünk el, ez úgy is hangozhat, mint egy bátorítás. Nekünk, akik nem merünk menni. Úgy is hangozhat, mint az Isten biztatása. Álljunk rá az útra. Merjünk lépni. Merjük megtenni az első lépést. Mert ha elindulsz, akkor aztán majd jöhet a találkozás. És jöhet a te életedbe is az a mennyei öröm, amiről először csak úgy kívülállóként beszélnek neked az angyalok. Livia Satterfield egy 30 éves édesanya. Ma a saját gyermekét neveli, de valamikor egy romániai gyermekotthonban élt, egészen 12 éves koráig. Úgy emlékszik vissza manapság erre a 12 évre, mint ami a nyomor és a nélkülözés évei voltak számára. Az évben külön fénypont volt az, amikor karácsonyra készülve megjelentek külföldiek, és egy-egy cipős doboznyi ajándékot vittek nekik, a gyermekotthon lakóinak. Ilyenkor nem ritka, hanem inkább megszokott volt az, hogy egy-egy gyerek rátapadt egy odalátogató nőre vagy férfira, és a saját szülői vágyait érte meg vele kapcsolatosan. Aztán nagyon nehéz volt rendszerint a néhány nap utáni válás, elválás. Nehéz volt a gyermeknek, mert újra a maga árvasságát kellett megélje. De nehéz volt annak is, aki el kellett engedje azt, akiről látta, tudta, hogy ő a szeretet forrása számára. Volt egy amerikai nő, aki minden évben cipősdoboznyi szeretetet hozott ide Romániába, árvaházakba. És így ismerte meg Liviát is. Egyik évben, az alatt a néhány nap alatt, amíg ők ezeket a szeretett csomagokat átadták, és gyermekprogramokat szerveztek a gyermekekkel karácsony előtt, hogy ők is valamit kapjanak a karácsonyból, annyira összenőttek, hogy nagyon nehéz volt az elválás. Egész évben, meséli az az amerikai nő, arra vágyakoztam, hogy majd jövőre visszamenjek, és újra találkozzunk. És ez a vágy nem csak vágy maradt. Mert az alatt, az egy év alatt, amíg távol voltam, eldöntöttem, hogy úgy megyek vissza, hogy én most magammal hozom azt a kislányt. És így jött ide. Örökbe fogadta, és magával vitte. Most, manapság, a már felnőtt, 30 éves nő úgy emlékszik arra az évre, mint ami a legnagyobb ajándék volt számára ebben az életben, hogy ő végre szülőt kapott ajándékba. Kedves testvérek, miről szól a mi otthontalanságunk? Gyermekre vágyunk, otthonra vágyunk, szülőre vágyunk, Istenre vágyunk. Mitől lesz otthon a te otthonod? Vagy mitől lesz ez a világ otthonosabb? Nem attól, ha tétlen kezekkel ülsz és vársz. Nem attól, ha csak úgy vágyod, hogy majd a változás belehújjon az életedbe. hanem attól, ha elindulsz az Istentől jövő üzenet mentén, és mész oda, ahova ő küld téged. Mész Betlehem felé, ha ott van a helyed. Vagy mész a te lelki Betlehemed felé. Mész találkozni a megszületett isteni szeretettel, vagy a közzénk jött megváltóval. Mész azért, hogy ez a világ a tiéd világa, a melletted levőnek a világa, a családtag világa, a testvér világa, a rég elfelejtett utcabelinek a világa, vagy ifistársnak a világa, mássá lehessen. Olyan világot élünk, kedves testvérek, amikor az örömhír elviteléhez még csak nem is kell közvetlenül a másik otthonába belépni. Ezek a pásztorok azzal, hogy elindulnak és mennek, egyfajta angyali küldetést teljesítenek. Az angyalon keresztül kapják, de ő maguk is angyalok lesznek, mert engednek az angyali késztetésnek. Szeretünk angyalkodni. És olyan jó látni a gyermeki örömöt, amikor találkozik a vágyott dologgal. De vajon a doboznál, a csomagolásban levő valaminél nem nagyobb ajándék az, ha önmagadat ajándékozod? Önmagad a másiknak, önmagad az Istennek. És így önmagad ajándékozva megszűnik a félelem. És igaz lesz az, amiről az angyalok beszéltek, hogy békesség a földön a jó akaratú emberekhez. Mert igen, ahhoz, hogy békesség legyen, először jó akarat kell legyen az Isten felé bennünk. Hogy befogadjuk az ő parancsolatát, az ő üzenetét, és aztán majd ennek nyomán megszületik a békesség bennünk. Amen. Válaszoljunk a hallott igére a 194. énekünk 5. szakaszával. Dicsőség az örök atyának, és értünk született fiának. Így kezdődik a 194. ének 5. szakasza. Mennyei Úrunk, köszönjük, hogy Te közénk jöttél, és külön üzentél, és külön üzensz ma is minden olyan gyermekednek, aki valamiért kitaszítottságot, vagy bezártságot, vagy otthontalanságot él meg ebben a világban. És köszönjük, hogy a Te üzeneted ma is arról szól, hogy dicsőség van a mennyben, mert Te lejöttél közénk. És békesség van a földön, ha mi földi emberek találkozunk a világ megváltójával. Köszönjük, hogy Te ezzel az örömhírrel látogatsz meg, és köszönjük, hogy akár az otthontalanság érzet, akár a bezártság érzet, akár a kitaszítottság érzet erős most bennünk, Te egyaránt megtalálsz, és magad a Te ajándékodat akarod megmutatni, azt, hogy veled együtt érkezik az az áhított békesség és megnyugvás, amiről a költő is beszél. Urunk, úgy állunk eléd, hogy vágyunk a karácsony csodájából részesülni. Segíts nekünk kimozdulni mindabból, ami lelki fogolyságot jelent, ami bezár, és amitől kalitkává lesz az életünk. Légy áldott, hogy te rámutatsz arra, hogy a mi bezártság érzetünk sokszor nem másokhoz kötött, vagy sokszor ennek nem anyagi vagy más akadálya van, hanem egyszerűen a mi akaratunkon és a mi vágyunkon múlik. Köszönjük, hogy úgy állhatunk eléd, hogy bízhatunk abban, hogy te mellénk állsz a harcainkban. Tőled kérünk áldást családi találkozásainkra, vagy a találkozások elmaradásában azokra a beszélgetésekre, amelyekkel megörvendeztethetjük egymást. Tőled kérünk áldást azokra a családtagokra, akikkel nem találkozunk most így, ezen a karácsonyon, akik távol szakadtak az otthontól. Kérünk, hogy légy ezekkel a gyermekekkel, szülőkkel, unokákkal, de légy azokkal is, akik az otthon csendjében, magányában ülik az ünnepet. Köszönjük, Atyánk, hogy te ott a csendességben, vagy az egyedüllétben is tudsz társul szegődni mellénk, és megkóstoltatni azt a dicsőséget, amit ott a betlehemi éjszakában az angyalok hirdettek, és amibe aztán később maguk a pásztorok is belekóstolhattak. Így állunk eléd, és bízunk abban, hogy a belőled kiáradó szeretet most az úrvacsorán keresztül is még közelebb kerül hozzánk. Add, Urunk, hogy ezáltal is megerősödve tudjunk tovább menni a mai találkozásból. Köszönjük, hogy most csendben eléd hozhatjuk a mi személyes imádságunkat, és te meghallgatod azt. Folytassuk a Jézustól tanult imádsággal. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.